Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva az 50. Zsoltárunkat énekeljük, az 50. Zsoltárunknak az első verszakát. Ez a verszak így kezdődik, az erős Isten uraknak ura. Az erős Isten uraknak ura, szól és a földet minden ő hívja, támad a tról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről emjő az Isten, ő fényességében semmit el nem hallgat ítéletében. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket a már megkezdett 50. Zsoltárunknak tovább éneklésével. Énekeljük a Zsoltár második és harmadik verszakát. A második verszak így kezdődik, emésztő tűz mélyen ő előttem. Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a Heidelbergi K.T. 32. úrnapi kérdéseit és feleleteit. Ezeket most Víg Tamás presbiter fogja felolvasni a testvérek előtt.
A háladatosságról. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül, kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háladatosságunkat az ő jótéteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem, mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
A heidelbergi K.T. szavai után, amely az ige alapjára épülve hitünket akarja eligazítani és egyben erősíteni, hallgassuk meg most Istenek igéjét, ahogy szól hozzánk és keres bennünket a Zsoltárok könyvéből, mégpedig a 17. Zsoltárnak mind a 15 verséből. A gyülekezet helyén maradva hallgassa meg Isten igéjét. Dávid imádsága. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, amely nem jő családbajakról. A te orcától jöjjön ki az ítéletem, a te szemeid hadd lássanak igazat. Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel, próbáltál engem, nem találtál semmi rosszat, hatán gondoltam is, nem jött ki a számon. Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosságnak ösvényeire. Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim. Hívtalak én, mert te feleledsz nékem, Istenem. Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet. Mutasd meg csodálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól. Tarts meg engemet, mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engemet, a gonoszok elől, akik elpusztítanak, ellenségeim elől, akik lelkendezve vesznek körül engem. Megkövéredett szívüket elzárták, szájukkal kevélyen szólanak. Körülvettek most minket mentünkben, szemeiket ránk szegzik, hogy földre terítsenek. Hasonlók az oroszlánhoz, amely zsákmányra szomjaz, és a rejtek helyen ülő oroszlánykölykökhöz. Kelj fel, ó Uram, szállj vele szembe, terítsd le őt, szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel, az emberektől, ó Uram, kezeddel a világ embereitől. Az ő osztályrészük az életben van, megtöltötted hasukat javaiddal, bővölködnek fiakkal, amiük pedig marad, gyermekeikre hagyják. Én igazságban nézem a te orcádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. Isten lelket egy áldottá az ő igének olvasását, hallgatását és szívekbefogadását. Gyertek, most fennállva, lelkünket az Isten felé emelve, forduljunk hozzá imádságban eképpen. Mennyei Urunk Istenünk! Amikor hétről hétre, vasárnap, az Úrnapján, a te napodon, testben és lélekben megállunk te előtted, akkor hordozzuk magunkban egy hétnek minden terhét. Olykor vagy sokszor talán nem csak terhét, fáradtságát, hanem csalódását, fájdalmát, szomorúságát, akár betegségeit is. Mennyei Urunk Istenünk! Most sem állunk te előtted másként, itt testben, a te házadban. Mert legyünk akár ifjabbak, vagy legyünk akár idősebbek, igen, meggyötört mindnyájunkat az elmúlt hétnek, szinte minden egyes napja. Amikor a test egy-egy nap után megpihenésre, felüdülésre vágyott, de a meleg, a kánikula, nem adta meg azt az enyhet, amelyre pedig szüksége van az ember testének. És mennyei Urunk, Istenünk, akkor, amikor most éppen ezért erőért, testi megerősítésért fohászkodunk Te hozzád, talán megfeledkezünk egy kicsit arról, mindez akár jel is lehet. Jel az emberről, jel az ember bűnéről, jel arról, hogy lám az a világ, amelyet Te tökéletesnek teremtettél, és értünk teremtettél, és jóvá teremtettél, amely bennünket szolgálna, éppen az emberi bűn miatt megátkoztatott. És nem csak enyhet, nem csak táplálékot, nem csak otthont ad az embernek, hanem igen, akár meg is gyötörheti az embernek az életét, nem a Te akaratodból, ami emberi bűnünknek a következménye miatt. De Úrunk Istenünk, most, amikor itt állunk Te előtted, és Te hozzád fohászkodunk, azt kérjük Te tőled, erősíts meg bennünket testben. De éppen azért, hogy Te hozzád fohászkodva, a Te jelenlétedet megérezve, a Te igédnek üzenetét meghalva, ami lelkünket tud megőrizni, megőrizni nem erre a földi világra, hanem arra az üdvösségre, amelyet Krisztusban mindnyájunknak készítettél. Mert a testünk erőtlen, s talán idő haladtával egyre erőtlenebbé válik, de még inkább igaz, hogy Te nélküled, a Te lelkednek segítsége, ereje, vezetése nélkül, a Te igédnek óvó, védő, tanító, eligazító szavai nélkül az ember lelke még erőtlenebb. Még erőtlenebb és még könnyebben tud a semmibe, a mulandóságba, akár a kárhozatba hullani, de hisszük és tudjuk. Te azért gyűjtesz össze bennünket hétről hétre, azért támad fel a mi szívünkben is a vágyakozás Te utánad, a szent gyülekezet után, a veled való találkozás után, mert Te kiválasztottál minket. Kiválasztottál arra Krisztusban, és Krisztus által meg is adod nekünk, hogy az örök életben is érezhessük majd egykor, Te mennyei Atyánk, megváltó Urunk, kegyelmes Istenünk vagy. Hogy ez a kegyelem mindenképpen a miénk lehessen, hogy lábaink ezen a földi vándorúton ne térhessenek le a nekünk rendelt úttól, ezért kérünk Téged, légy közünk lelked által, s taníts bennünket ígéden keresztül. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekelje most a gyülekezet a 229. dicséretet, a 229. dicséret első verszakát, mely így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a Te árva nyájadat. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, melynek alapján az ő segítségül hívásával szólani kívánok közöttetek, és mely írva található az előbb megnevezett szent helyen, tehát a 17. Zsoltárban, mégpedig a Zsoltár 13., 14. és 15. versében. a megnevezett helyen való igéket a gyülekezet helyét elfoglalva hallgathatja meg. Szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel, az emberektől, ó Uram, kezeddel, a világ embereitől. Az ő osztályrészük az életben van, megtöltötted hasukat javaiddal, bővölködnek fiakkal, amiük pedig marad, gyermekeikre hagyják. Én igazságban nézem a te orcádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, minnyájon ismeritek a mondást, hogy az ördög a részletekben rejlik. Akkor szoktuk ezt a mondást használni, amikor valami jónak látszik az ember szemében, jónak látszik messziről. Aztán, amikor az ember közelebb megy, amikor az ember megvizsgálja a részleteket, akkor kiderül az, hogy ami jónak látszott első pillanatra messziről, valami egészen más, egyáltalán nem jó. Sajnos ez a szószoros értelmében a mindennapjainkban is állandóan kísért bennünket. Bemegyünk egy boltba, fel akarjuk üdíteni magunkat, kinézünk magunknak, mondjuk egy narancslét, levesszük, közelebbről megvizsgáljuk, elolvassuk a címkét, és kiderül, hogy ami narancslének látszott, ami üdítő, ami talán egészséges is, az valójában nem más, mint víz, meg aroma, meg festék. Narancsot talán írmagjában sem látott. Jónak látszott, de valójában valami egészen más. Ne botránkozzatok meg a szón, de valami hasonló ez a zsoltár. Persze fordított értelemben. Ha az ember ezt a zsoltárt, ezt az egész imádságot nézi, messziről nézi, sőt, hogyha ezt a zsoltárt valaki hit nélkül nézi, akkor mit lát, mit olvas ki belőle? Ez egy imádság, egy kérés egy embertől az Istenhez. Ebben az imádságban, kérésben a bajban levő ember védelmet kér, de hát olybá tűnik, hogy védelmet kér úgy, hogy az ellenség fölött az Isten ítéljen, sőt, akár az ellenségét, az Isten akár pusztítsa is el. Mondhatná az ember, vagy érezhetné első pillanatra az ember, hogy jó, ez egy ószövetségi zsoltár, de az új szövetség népe, azaz mi, ilyen imádságot nem mondhatunk el. De hogyha az ember ennek a zsoltárnak közelebbről megvizsgálja a részleteit, akkor kiderül, hogy ez a zsoltár valami egészen másról szól. Bár a kiinduló pontja ez, a bajba jutott ember, és mégis valami egészen másról szól, mint ahogy az első pillanatban messziről látszik. Mert mit is emeltem ki a zsoltárnak, az imádságnak a végéről? Azt a fohászt, amit Dávid a zsoltáros mond, szabadítsd meg lelkemet a gonosztól, az emberektől, a világ embereitől. Ez valóban ez az imádság egy életre halára üldözött embernek az imádsága. Amikor az ember, valljuk meg őszintén, első pillanatra természetesen mi is természetesnek érezzük. Bajban van az ember, az életére törnek, testének, lelkének, békességére törnek. Hát természetes, hogy az ember az Istenhez kiált. Szabadíts meg, őrizd meg az életemet. És még azt is természetesnek érzi az embernek a lelke, mert bűnös ember támadásáról van szó, gonoszságról van szó, hogy az ember lelkéből fölszakad egy érzés, egy kívánság, egy kérés, tégy ítéletet. Uram, te mindent megtehetsz, tégy ítéletet. Akár úgy is, hogy az ellenségemet pusztítsd el. Dávid zsoltáráról van szó, ismeritek Dávidnak az életét, és tudjátok nagyon jól, hogy élete során ő nagyon sokszor került hasonló helyzetbe. Többször is üldözte Saul a szószoros értelmében életre, halálra. De későbbi életében is meg kellett ezt tapasztalnia, talán a legfájdalmasabb módon akkor, amikor a fia, az elsőszülöttje Absalom megtámadta őt. Elirigyelte a királyságát, nem tudta kivárni az időt, és támadta nem csak a királyságot, hanem az apjának az életét is. És hogyha meggondoljuk, mi az új szövetség korában élünk, Krisztus után, Jézus szavai fölcsenkednek bennünk, hogy ilyen életre, bizony terhektől, üldözésektől, egyáltalán nem mentes életre figyelmezteti Jézus az övéit, a tanítványait, a választottjait, rajtuk keresztül természetesen bennünket is. Azt mondja Jézus, hogy üldözni fognak benneteket. Bíróság elé állítanak, fogságba fognak vetni, sőt, többen vagy sokan közületek, igen, még az életüket is el fogják venni a gonoszok. Ezt mondja Jézus. Úgy fogalmaz képszerűen, elbocsátalak benneteket, mint juhokat, védteleneket, mint erőtleneket a farkasok közé, akik erősebbek nálatok. És az ember meggondolja, valóban ilyen világban élünk. Az Isten választottai, Krisztusnak, Istennek a gyermekei, ilyen világban élünk az emberek között, mint juhok a farkasok között. Most nem arra szeretnék utalni, hogy a világban, na is nagyon sok országban a hitükért, a keresztény mi voltukért hány tízezer, százezer, millió embert üldöznek a mindennapokban, akár az életüket is elvéve, hanem olyan világban élünk, amikor Isten gyermekeiként bizony kénytelenek vagyunk szembesülni ezzel a valósággal, hogy üldöznek, hogy bántanak, hogy ellenünk fordulnak. Héten olvastam egy hírt, lehet, hogy többen olvastátok. A napokban egy villamoson egy fiatal nőt, egy másik fiatal pár megtámadta, megverte. Tulajdonképpen teljesen ok nélkül. És attól, hogy Isten gyermekei vagyunk, nem vagyunk mentesek attól, hogy ilyet át kelljen élnünk bármelyikünknek, bármikor, bármelyik villamoson, bármelyik buszon, vagy bármelyik utcában, ok nélkül bármelyikünk. De hogyha tágítjuk a kört, nem kell feltétlenül ilyen végletes példára utalni, nem érheti támadás az embert, akár bűnös, gonosz indulatból, akár a munkahelyén, akár a szomszédságban, akár még, ahogy Dáviddal is megesett, akár még családon belül is. Természetes tehát az érzés, ami föltámadhat belőlünk, a fohász, szabadítsd meg az életemet mindezektől, ami nem jó, ami fáj, ami teher, ami mögött talán nem kimondva, de ott van az a gondolat és érzés is. Hozz el az ítéletet, büntesd meg a gonoszt. De ha a részleteket nézzük, és különösen a kiemelt részt, szabadításért imádkozik Dávid. De a léleknek a szabadításáról beszél. Nem a testnek. Nem a földi életnek a mindennapjaiban, a földi életére nézve vár, remél szabadítást és megtartást az Istentől. Mert Dávid tudja nagyon jól, hogy a földi élete össze van kötve az emberek életével, a világ fiainak az életével. Dávid tudja jól, hogy az a harc, ami megkezdődött mondjuk a Góliáttal való küzdelemmel, az végig fogja kísérni egészen halálig az ő életét, mert mindig lesznek emberek, akik gonoszságból ellene fordulnak, mindig lesznek a világ fiai, akik akár terhet és fájdalmat okoznak neki. Közöttük kell élnie. És ugyanazokat kell elszenvednie, amit nekik is el kell szenvedniük. Mert ilyen. Minden ember élete ilyen. Van benne küszködés, van benne küzdelem, és van benne bántás, amit másoktól akár gonosz indulatból el kell szenvedni. Mintha Dávid ismerné Jézusnak az imádságát, Amikor Jézus az övéért, mi érettünk imádkozott, és azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. És valóban nem is vagyunk kivéve a világból. Az Isten gyermekeinek a sorsa, a miénk is, közös a világ sorsával. Mi ugyanúgy szenvedünk, hát a hét azt gondolom, hogy mindnyájunk életét ezt nagyon meghatározta, mi ugyanúgy szenvedünk a kánikulától, mint mindenki más. Sőt, lesz ez még sokkal rosszabb is. Szintén a héten olvastam azt, hogy most ebben a kánikulában, Európában pár ezer ember annak fogja köszönhetni a halálát, hogy ilyen idő van. Mert lehet, hogy még élhetne pár évet, vagy akár többet is, de ez a hosszú kánikula úgy meg fogja terhelni, hogy véget ér számára az a földi életút. És a klimatológusok azt mondják, hogy 2 vagy 3 nemzedéknyi idő múlva Európában 250 ezer ember fog emiatt, ilyen kánikulák miatt meghalni. Közülünk is akár. És azt kell mondjam, hogy a klimatológusoknak az elmúlt évtizedekben mindig igazuk volt, amikor a jövőt jósolták. Pontosabban csak részben volt igazuk. Ugyanis a rosszat, ami jött, azt mindig alábecsülték. Minden hamarabb jött, és minden erősebben jött, mint ahogy korábban gondolták és mondták. És ha ebből a tapasztalatból kiindulunk, akkor 2 vagy 3 évtized múlva, nem 250 ezer ember, 2,5-3 millió, vagy akár több is, emiatt fog meghalni, elveszíteni az életét évekkel hamarabb. Mert nem vagyunk kivéve a világból. Tudja a zsoltáros, és tudnunk kell nekünk is, hogy az Isten gyermekei számára nincs külön klíma a Földön. És bármennyire szeretnénk egy békés világban élni, az Isten gyermekei számára nincs egy külön békés ország. És bármennyire szeretnénk aggodalmaskodás nélkül élni, nincs az Isten gyermekei számára külön jólét, vagy anyagi biztonság. És bármennyire szeretnénk nem betegen, terheket cipelve élni, az Isten gyermekei számára nincs külön egészség. Össze van kötve a földiekben, ebben az értelemben a sorsunk a világ sorsától. Ezt tudja a zsoltáros. Hiába pusztítaná el az Isten az egyik gonoszt, lép helyébe a másik. És éppen ezért mondja, éppen ezért könyörög úgy, hogy ő a lelkének kér szabadítást. Őrizd meg a gonosztól. Mintha ebben is majdnem szó szerint Jézusnak az imádságát, az általunk is újra és újra elmondott imádságát ismerné. Mert a zsoltáros eddigi életében olyan szépen vall, eddig sikerült. Megőrizni a lépteimet a te ösvényeden. Eddig, amikor ellenem támadtak a gonoszok, akkor a te igéd őrizte meg az én lelkemet. És most, amikor újra át kell élnie, a lelkéért imádkozik. A lelkemet őrizd meg, mondja a zsoltáros, a lelkemet szabadítsd meg a kísértéstől, a világ fiainak kísértésétől, a megpróbáltatás kísértésétől, le ne térjek az igaz útról, hanem megmaradjak a te kezeidben, a te kezeidnek árnyékában, hogy továbbra is úgy nézhess rám, milyen költőjen fogalmaz, mint a szemed fényére, mint kedves gyermekedre. Szabadítsd meg a gonosztól, az emberektől, az emberek fiaitől, mert az ő osztályrészük az életben van. Ez jellemzi a világnak az embereit, a világnak a fiait. És ez az, ami valójában a világ fiait között élő Isten gyermekeit is kísérti. Mi az, ami jellemzi a világ fiait? Mi a világnak a rendje? Egy szóban vagy 3 szóban így tudnám ezt nektek kifejezni. Több, több és több. Erre törekszik a világ, erre törekszenek az emberek. Ez a világ rendje. A gazdaság, a történelem, a hatalomgyakorlás, minden erre épül. Több, több és több. Több karrier, több pénz, több hatalom, több kényelem, több és jobb élet, több, több és több. Ezt másképpen úgy fogalmazza meg az Új Szövetség Pál apostolon keresztül, hogy minden rossznak a gyökere, a pénznek a szerelme. És mennyire jellemzően mutatja ennek a valóságát, az igazságát egy reklám, amit állandóan lehet látni a tévében. A reklámban ott van egy idősebb pár, és megelégedetten mondják a lányuknak, gyermeküknek, ismerősüknek, egy fiatalabb nőnek, felújítottuk a lakást, minden nagyon szép, minden nagyon jó, és mindenre elég volt a pénzünk. És akkor megszólal az idősebbik asszony, de most a férjem klímát szeretne. Mennyire ravasz és mennyire alattomos ebben a klímában, hát miben lehet a legkönnyebben megfogni az embereket? Hogy törekedj a többre, a még többre, a még többre. És felkínálja a lehetőséget. Többet akarsz? Még többet akarsz? Nem elégszel meg azzal, ami van, ami pedig sok, ami akár örömet is adhat? Hát ott van. Ha kell a klíma, ott a hitel. Örök kísértés ez. Nehogy azt gondoljátok, hogy csak bennünket a reklámok korában kísért ez a gondolat, ez a valóság. Megint hadd hozzam példának Dávidot. Az ő életében is jelen volt ez. Emlékeztek minden bizonnyal arra a történésre, amikor egyszer megint életre halára üldözi Saul Dávidot, aki bemenekül egy barlangba, aztán Saul király is bemegy a barlangba, nem tudja, hogy ott van Dávid, és tulajdonképpen Dávid Saul királyt megölhetné. Megszabadul a bajtól, megszabadul az ellenségtől, sőt, mondhatnánk így, ott van előtt a lehetőség. Több, több, több. Hiszen ő lenne a király. Több lenne a hatalma, több lenne a dicsősége, több lenne a gazdagsága. Ott a kísértés. Ugyanaz a kísértés egykor, mint azóta, mint ma is, és mint mindig. Többre juthatna, de Dávid azt mondja, hogy nem. Nem kell. Nem kell a több. Nem kell a több így. Nem kell a több hatalom, nem kell a királyság, nem kell a dicsőség, nem kell a pénz. Nem kell a több, a több. A világ fiainak az osztály része a földi élet. És mi hozzátehetjük ez a mondathoz azt az egyetlen egy szót, amit mi hozzá kell, hogy tegyünk. A világ fiainak az osztály része a földi élet, csak. Csak a földi élet. A világot az Isten az embernek adta. Minden embernek adta. Az ember élhet a javaival. Élhet a kincseivel. A világot az Isten az embernek adta. Lehet többre törekedni. Évről és évről, nemzedékről nemzedékre, egyre többre törekedni. Sőt, lehet. Lehet az embernek nem csak többre jutni, hanem akár bővölködni is. És ez a világ rendje. Ez a világ fiainak a rendje. És ez. Ez a rend fog a világra, ahogy eddig is, de a jövőben egyre inkább egy másféle többöt is elhozni. Egyre több szenvedést, egyre több gyűlölséget, egyre több háborúságot, mint ahogyan Jézus ott a Máté evangéliumon végén meg is írta. Az ember vágya több, a több, a több, és ennek ebben a földi életben lehet akár még eredményét is venni, de lesz egy másodlagos eredménye is. Mert ez a gonosznak a rendje. Nem az Isten rendje, hanem a gonosznak és a gonosz kísértésének a rendje. És ezzel szemben számunkra, nem a világ fiai számára, az Isten gyermekei számára ott van Jézusnak a figyelmeztetése. Ami érvényes volt 2000 éve, és érvényes volt 4000 éve is, és érvényes ma is, és érvényes lesz mindig is. Mit használ az embernek? Ha az egész világot megnyer is, a többet, az egyre többet, a bővölködést, minden, ha közben a lelkében kárt val. Több, több és több. A lelket veszélyezteti, és a lelket kísérti ez. És hadd hangsúlyozzam még egyszer, mert benne élünk a világban. Mert bárhova nézünk, bármit hallunk, bárhol dolgozunk, bárhol élünk, valójában ez a rend vesz körül bennünket. Éppen ezért, ha nem figyelünk, ha nem cseng bennünk állandóan Jézusnak a figyelmeztetése, akkor ebben a mindennapi alattomos kísértésben elbukhat az ember. Elbukhat az ember úgy, hogy az Isten gyermekei átformálódnak a világ fiaivá, ha nem a léleknek kérnek szabadítást. Ha nem azzal fohászkodnak az Istenhez, ha üldözik őket, ha terheket kell hordozniuk, ha bántásokat kell elviselniük, hogy szabadítsd meg lelkünket a gonosztól. Én igazságban nézem orcádat, megelégszem ábrázatoddal. Erről az imádságról, és főleg az imádságnak a végéről nekem egy másik imádság jut eszembe. Az az imádság, amiről Pál apostol beszél, mégpedig önvallomásként. Ő is könyörgött szabadulásért. Földi szabadulásért. A test megszabadításáért. Pontosan tudjátok nagyon jól, volt valamiféle betegség, egy krónikus baj, ami meggyötörte újra és újra, és hát természetes, teljesen emberi, könyörgött az Istenhez, könyörgött az Úrhoz. Vegye el tőle ezt a tövist, ami megterheli, ami fájdalmat okoz neki. Könyörgött szabadulásért, nem a lélek, a test gyógyulásáért. A földi életre kért szabadítást háromszor is. Szeretett volna egészséges lenni, szeretett volna erős lenni. Ismerve Pál apostolt, én bátran hozzá merem tenni, nem ismerjük az imádságának a részleteit. Lehet, hogy még azt is hozzátette az imádságban, adj nekem több egészséget, több erőt, hogy még többet tehessek, Uram, érted. Ha kell, még messzebb elmehessek a te evangéliumodat elvinni. Könyörgött az Úrhoz. Földi többért, jobbért. És tudjátok jól, jött a válasz Jézustól. Elég neked az én kegyelmem. A több is megmarad. A betegséget hordoznod kell. Elég neked az én kegyelmem. Mennyire elgondolkoztató, de egyben mennyire figyelmeztető is. Az ember zsigereiben van építve, hogy több, több, több. Jézus pedig azt mondja, hogy nem több, elég. Mert a többnél jobb az elég. Az az elég, ami után az ember már nem vágyik többre. Az az elég, ami nem egy pillanatra ad örömet, ami után az ember újabb többre vágyik, hanem ami úgy ad az embernek örömet, hogy az az öröme már teljes. Annál már nem lehet többet adni, mert nincs annál nagyobb öröm. Mert az mindenre elég, mert az az öröm elvehetetlen, mert az az elég nem csak a pillanatban az övé és elég mindenre, hanem az az elég egy örök életre is szól. A többnél jobb az elég. És erről van a Zsoltáros is. Azt mondja, hogy ez a földi világ minden gazdaságával, kincsével, ajándékával, bővölködésével, ez a világ fiainak, gyermekeinek az osztályrésze. De hát ez mulandó. ez elveszik. Elveszik ugyanúgy, mint az ember élete és az ember teste is. Ezért kér ő az ő lelkének megőrzést és szabadítást az Istentől, hogy az a lelke, amely örök életre választhatott ki, az a lélek valóban a földi sokszor terhes vándorút után valóban eljusson az örök életre. Megelégszem ábrázatoddal, midőn felserkenek. Mennyire szép, mennyire gyönyörű, mennyire költői ez a pár szó. És valójában ebben a szóban, hogy felserkenek, egy kettős üzenet rejlik. Aki átélte azt a csodát, hogy elég neked az én kegyelmem. És éppen ezért igaz, amit Pál apostol máshol úgy fogalmaz meg, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Nem a földiekben, még csak nem is az egészségben, vagy egyéb bővölködésben. Örüljetek az Úrban, azaz az Úr kegyelmében mindenkor. Ez az öröm teljes. Azt mondja a Zsoltáros, mintha ismerné Pálnak ezt a szavát. Amikor felserkenek, itt a földön, nap-nap után, ennek akarok örülni. Szabadíts meg a kísértésektől, hogy ott maradhassa kezeid árnyékában, úgy nézhess rám, és úgy lehess velem, mint szemed fénye mellett, hogy örülhessek nap-nap után a te kegyelmednek. És hogyha ezt átélem, nap-nap után felserkenve, mindegy, hogy ellenem támadnak. Mindegy, hogy mennyi indulat egyéb vesz körül, mindegy, hogy mi történik az életemmel, mert ez mindenre elég. De ugyanakkor ez a felserkenek nem csak a nap-nap utáni felébredésről, a napnak való elindulásról szól, hanem ez az örök felserkenésről is, azaz a feltámadásról is. Mert azt mondja itt a Zsoltáros, amikor eljön a feltámadás pillanatra, én akkor is a legtöbbet fogom kapni. Itt a földi élet után, amikor még egy kicsit tükör által homályosan látom a te kegyelmednek a nagyságát, felserkenek és megelégszem az Isten orcájának látásával, a színről színre látás csodájával. És hogy ez az érzés, ez az imádság mennyire nem csak Dávidban fogalmazódott meg. Itt, ha otthon elolvassátok az igét, van egy utalás Jób könyvére. Jóbnak egy hitvallására. Annak a Jóbnak a hitvallására, aki tudjátok jól, bővölködött földiekben, aztán elvesztett mindent. De amikor támadták és kísértették, és amikor a betegség terhelte, ő akkor is tudott igaz módon az Istenre nézni. És a legnagyobb nyomorúságok között tudta megfogalmazni lényegében ugyanazt, mint a Zsoltáros. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent, és Jób is tudta, az mindenre elég. Amen. Feleljünk most Isten igéjére énekszóval, énekeljük el a 228. dicséretünk harmadik versét. Ez a verszak így kezdődik, ha semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek.
Semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked kérhetek. Te szükségimbe teljesíted, mert Jézus hozzád utat készített. Ki gyökre
Imádkozzunk! Mennyei Urunk Krisztusunk! Mi azért vagyunk itt, mert hitben és hitáltal, de csak azért, mert Te szeretetből, kegyelemből kiválasztottad az életünket. Mi ezért életünkben már meghallottuk ezt a szót. Elég neked az én kegyelmem. És életünkben megtapasztaltuk azt, hogy nincs annál csodálatosabb, teljesebb és maradandóbb öröm, mint az ember azt tudja és érzi és tapasztalja, hogy bármennyire mi is, mint minden más ember botladozva járunk és élünk ezen a földi világon, és bármennyire mi is, akár a legteljesebb ítéletre, akár a kárhozat ítéletére is méltók lennénk, Krisztusunk Urunk, mert Te eleget tettél minden bűnünkért, és mert Te kegyelemből, szeretetből kiválasztottál bennünket, éppen ezért érezhetjük, tudjuk azt, hogy Te általad kész számunkra a legnagyobb ajándék, az örök üdvösség, amelynek valóságos előjeleit, hogy Te velünk vagy, hogy Te erőt adsz, hogy Te vigasztalsz, ha kell, hogy Te lelked és szavad által őrzöd a mi lépteinket, érezhetjük, tapasztalhatjuk itt, ebben a jelen való világban. Ez a legteljesebb öröm, amit az ember átélhet, és ez mindenre elégséges, mindenkor az ember számára. De mennyei Urunk Krisztusunk, Te is úgy tanítottál bennünket imádkozni, hogy könyörögjünk Te hozzád azért is, hogy szabadíts meg a gonosztól, mert benne élünk a világban. Te magad mondtad, hogy amíg vissza nem jössz, és mindent újjá nem teremtesz, a tiédnek az útja, a sorsa, az élete ebben a földi életben, ami testi valóságunkban, a többi ember életével együtt halad. És az embereknek az élete a mi számunkra ugyanúgy, mint egykor, akár Dávid idejében is, állandó kísértést jelent, mert a csontjainkban ott van az állandó többrevágyás, nem csak nekik, hanem nekünk is. De amikor ők eszerint élnek és a világ rendjét eszerint formálják, amikor ebben kell élni nekünk is, és szinte észre sem vesszük, minden bennünket is erre csábít, akkor olyan könnyen átformálódhatna az embernek, mindnyájunknak az élete, hogy Isten gyermekeinek csodálatos állapotából a világ gyermekei, emberei, fiai legyünk mi is. Ezért újra és újra azért kell könyörögnünk most ezen az órán is, hogy szabadítsd meg bennünket a gonosztól. A tígédnek szavát, üzenetét vésd úgy a szívükben, hogy a mindennapokban a legalattomosabb és a legapróbb kísértéseknek is a valóságát, a veszélyét láthassuk meg. És a mi lelkünkben ne legyen ott nap-nap után az elégedetlenség. Az élet miatt, az életünk miatt, amik lehet, hogy sokszor nehezebbek talán, mint más embereknek az élete, hanem sokkal inkább az az érzés és az a valóság töltse be, hogy elég nekünk a Te kegyelmed. Mert ha ez a miénk, ha ezt érezzük, akkor minden a miénk. Ezért fohászkodunk Te hozzád, mennyei Urunk Krisztusunk, légy velünk minden napon a világ végezetéig, ahogy ígérted nem csak a Te apostolaidnak, hanem nekünk is. Kérünk Téged, hogy úgy légy velünk minden napon a világ végezetéig, hogy Te őrizd a mi lépteinket, hogy mi megmaradjunk azon az ösvényen, ami keskeny, de ami elvezet nap-nap után ahhoz a csodához, melyet ott a mennyek országában a Te szabad és ígéreted szerint Te helyet készítettél nekünk, hogy ott a színről színre látás csodájában élhessük át azt a legnagyobb csodát, az Isten szeretetének és a Te látásodnak csodáját, ami valóban mindenre elég és teljes örömet ad az embernek. És addig is, amíg ez a nap és óra eljön, kérünk Téged, a Te kegyelmed valóban a te kegyelmed, amelyet érzünk, tudunk és tapasztalunk, ez adjon nekünk erőt, hogy a kísértéseket le tudjuk győzni, a te utadon meg tudjunk maradni, és a mi lelkünkben az adjon valóban békességet és örömet, hogy te vagy velünk szereteteddel, lelkünket örök életre megőrző hatalmaddal és kegyelmeddel. Amen.